reggeli személy.
Haraszti Miklós író, újságíró, volt országgyűlési képviselő, végigmondom az egészet, jó? Az EBSZ korábbi sajtószabadság referense van velünk. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz!
Hát először is nem találkoztunk azóta, úgyhogy hadd gratuláljak a Palmer díjhoz.
Köszönöm szépen!
Amit most vettél át Washingtonban, úgyhogy hadd kezdjük ezzel. A washingtoni élményekkel, a beszédeddel, tehát hogy miről beszéltél. Egy részleteket egyébként lehet a Facebookon találni. Na, talán nem az egész beszédet. Meg hát, hogy mit láttál a Trumpi Amerikából?
Élményszerű volt, mert ismerős. Nem, mindjárt rátérek erre. A beszéd az, azzal a viccel kezdődött, hogy éppen másodszor kapom meg ezt a díjat, mert 1989, Istenem, el ne téveszem a dátumokat, az évtizedeket. 89. március 15-én ővele sétáltam végig az első szabad március 15-én, aminek meg az volt a története, hogy március 1-én a Washington Post közölte a cikkemet, hogy bury the Brezhnev doktrín, temessük el a Brezhnev doktrínát. És fölvette a telefont Palmer Budapesten, gratulált, és azt mondta, hogy gyere haza, repülj haza, együtt vonuljunk végig, és ezzel jelezzük, hogy those times are over. Ugye aztán én már itthon tudtam meg, hogy ő neki diplomataként jelentős szerepe volt abban, hogy ez volt az első szabad március 15-e, még a munkásőrökhöz is elment, hogy nehogy valami gubanc legyen.
A kis csoki nyakijában?
Mindent, mindig csokor nyakkendőben, mindig. Most képzeld el, hogy a szürke munkásruhát utánzó munkásőrök között megjelent, hogy csokor nyakkendőben.
Szerintem élvezte, biztos nagyon egzotikusnak
tartotta. Egészen biztos, hogy élvezte. És akkor arról beszéltem, hogy hát ugye ezt a díjat azért adják, ha valaki nemzetközi szervezetekben dolgozva, diplomataként, vagy akár csak hivatalnokként, sokat tesz emberi jogokért, demokrácia előremozdításáért, holott ugye azt nem szokták elvárni a nemzetközi szervezetekben, hanem ott kormányoknak kell megfelelni, és hasonlóknak, és politkorrektnek kell lenni minden irányba, és ez a díj olyan diplomatákat jutalmaz minden évben, akik ezzel szemben nagyon igyekeztek ebben az ügyben. És hát ő volt a példaképem. Hát fantasztikus, amit csinált, és utána viszont itt jön a csavar. 2003-ban publikált egy könyvet, hogyan törjük meg az igazi, a gonosz igazi tengelyét, ez ország a régenre utalt, akinek ő egyébként kedvenc beszédírója volt, és még korábban, még a magyar bevetése előtt, és hát azt mondta benne, hogy ez egy pozitív időszak volt, rendelkezésünkre állnak azok az eszközök, hogy megszűnjenek a diktatúrák 2025-re. Ez az alcíme a könyvnek. Kénytelen voltam, kellett erre reagálnom, és kerestem statisztikákat, és hát ugye egy 20 éves mélypont végén vagyunk. Ebben az évben maga a Freedom House is jelentette, a VIDEM és egy csomó nemzetközi szervezet jelentette, hogy 20 év után ebben az évben először a diktatúrák, vagy pedig ilyen választásos autokráciák száma meghaladja a demokráciákét a világban megint. Tehát 20 évvel ezelőtt ugye körülbelül a mi 2006-unk környékén volt először, hogy a demokráciák többen voltak a világban, mint a diktatúrák. Hát és reflektálnom kellett, és azt mondtam, hogy ez igen, így van ugyan, de miközben az a 20 év alatt csökkent a demokráciák száma, és nőtt a diktatúrák száma, de közben a választásos demokráciák száma, amelyek talán még nem stabil liberális demokráciák, egyre nőtt. Tehát ott van egy pozitív trend a dolog mögött, és ezek azok a helyek, ahol fordulhatnak ebbe az irányba is, meg abba az irányba is, és ott nagyon is szükség van a Palmer-féle diplomáciára.
Tehát mondjuk gondolsz egy olyan országra, mint Moldova?
Konkrét országra, igen, Moldova feltétlenül. Moldova feltétlenül. Tehát ugye a tudomány, az átlagos tudomány, mert a részletes tudomány hihetetlen sokszínűségben definiálja a demokráciákat, meg a diktatúrákat, követhetetlen. Négy félét mondanak, választásos diktatúra, vagy totális diktatúra, és választásos demokrácia, vagy tényleg liberális, tehát stabil, tehát önmagát újra szülni képes demokrácia, amit nem viszel a következő választás. És hát ilyen értelemben a választásos demokráciák száma azért egyre nő a világban, most vagyunk a csúcsponton, az eddig, emögött a rossz trend mögött. Ez az érdekes. Tehát van lehetőség továbbra is, hát ha arra nem is, mint Palmer gondolta, hogy idénre megszűnnek a világban a diktatúrák. Ugye hát milyen pozitív időszak volt az?
Hát gondolom ő se gondolta volna, hogy egy olyan Amerikában, egy olyan Amerikával kellett volna szembenéznie, mint a Trumpi, és azért kérdeztelek, hogy mennyi érzékelhető ebből a hétköznapokban, illetve te azért a hétköznapok mögé nézel nyilvánvaló módon. Az is eszembe jutott, hogy hát ha mondjuk a reptéren Washingtonban átnézik a mobilodat, és találnak Trumpra nézve kedvezőtlen állításaidat, vagy mondjuk egy rossz mondatot Kirkről, akkor visszafordíthatnak. Ez megtörtént több emberrel egyébként.
Így van, hát még jó, még nem kell a reptér hozzá, mert ottan erre nincs idő, az nagyon nagy üzem, hanem ugye az ember kéri ezt a könnyített vízumot, ott be kell vallani az e-mailedet, és opcionálisan azt, hogy Facebookon vagy-e. De hát azt ők pontosan tudják, hogy Facebookon vagyok-e, tehát már az is egy teszt, hogy bevallom-e, hogy merem-e vállalni. És azt hetekkel azelőtt megkaptam, ugye, amikor meghívtak, megkértem az ESTA-t. Tehát lett volna idejük arra, hogy ezt a trükköt megcsinálják. Valóban ez a lehetőség egyszerűen fönnáll, de hát nem ez jelzi az idők romlását elsősorban, hanem hát a közbeszédnek az elképesztő romlása, és hát ami engem ugye szakmailag melbevágott, hogy a médiában, annak ellenére az ember azt gondolja, hát ez a média klasszikus szabad világa. Itt az újságíró és az újságírói szabadság és az újságírói minőség mindent visz és meghatároz. Ahogy mi nálunk a helyzet tulajdonképpeni kulcsa, az, hogy az úgynevezett klasszikus médiában, tehát tévében, rádióban és a napilap világban minden a Fideszé, minden a kormányzó párti. És hát veszélyben van. Veszélyben van Amerika, ez a klasszikus. A tévék egymás után adódnak el, omolnak egymásba, és a dolognak a csúcsán olyan tulajdonosi változások vannak, amelyek azzal fenyegetnek egészen a CNN-ig, egészen a CNN. Az ABC, az NBC, az MSNBC, a CNN, ezek mind veszélyben vannak, hogy áramvonalasodnak. Tehát és hogyha azt mondom, hogy a magyar helyzetnek a kulcsa az, hogy Orbánnak a választói kizárólag olyan médiumot használnak, ahol bedughatják magukat a konnektorba, és nem kell letölteni. Míg ezzel szemben Orbánnak az ellenzéke olyan médiát fogyaszt, amelyet aktívan le kell tölteni, amely online van. Ugye, ha ez a helyzet beáll, akár Amerikában is, állandósulhat egy olyan hely, tehát, hogy kizárólag propagandát fogyasztanak azok, akik nem fogyasztanak mást, mint este a diványon tévét. Ez egy félelmetes kilátás. És hát a közbeszédről, hát mondhatom a klasszikus...
Várj egy picit még a közbeszédről. Csak itt a intézmények ügyében azért neked is hadd tegyem fel ezt a kérdést, mert csomó embernek föltettem, hogy mi sokkal erősebbnek és ilyen ellenállóbbnak gondoltuk az Egyesült Államok intézményrendszerét. Mert ugye vannak olyan vélemények, hogy nem feltétlenül az emberekben kell olyan nagyon bízni, hiszen hangulatok, változékonyság, élethelyzetek, stb. Lásd Brexit, hanem az intézmények, amelyek őrzik a tüzet. Na most itt az intézmények mondják föl sorra a hogy hajolnak meg Trump előtt. És itt van egy dolog, amit én nem tudtam, hogy mennyire kiszolgáltatottak mondjuk a központi költségvetésnek, és sose gondolta volna magánegyetemek is.
Így van.
És az elnöknek a végtelen jogköre a kinevezésekre, hát ez meg abszolút pusztító erejű.
Egyrészt, másrészt pedig szintén a magyar helyzetre hasonlító módon van az intézményeknek egy rugalmatlansága. Amikor azt mondjuk, hogy erősek az intézmények, arra gondolunk, hogy villámgyorsan reagálnak minden határátlépésre. Hát nem. Tehát, hogyha megsértem kifejezetten az intézményekre vonatkozó eddigi szabályokat, olyan lassú a reakcióidő, és a Trump ugyanúgy, ahogy Orbán ezzel él. Ráadásul ugye végtelen kedvező helyzetben van, ez is nagyon hasonlít az Orbánéra. Mind a két háze pillanatban az övé a parlamentben, a kongresszusban, és a legfelső bíróság, ami ott egyúttal alkotmánybíróság is, meg a bíróságok felülbírálója is, az 6-3 arányban az övé. És ennek következtében kifejezetten rájátszik erre a rugalmatlanságra, erre a határátlépésre. Az idők távolában van, mire a bíróságok útján az ő birtokában levő Supreme Courthoz, a legfelsőbb bírósághoz eljut az ügy. Tehát nem is annyira az intézmények gyengeségéről van szó, hanem az intézményi rend szinte túlzott felépítettségéről, és arról, hogy tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy mondod, az emberek bíznak az intézményrendszerben, és nem vonulnak azonnal az utcára, nem látják ezt. Például beszéltem újságírókkal, akik azt mondták, hogy náluk azért nem történhetnek meg ennyire csúnya dolgok, mert az újságírás nagyon minőségi. Mondtam, hogy nálunk is kiváló minőségi az újságírás, ahol az van. De az elfoglalt médiában nem az van. Ezt még nem értik, hogy az újságírás is elfoglalható az intézményrendszeren keresztül, és nem az újságírás minőségén keresztül. Tehát jó, na most a másik oldalon meg viszont úgy igaz, hogy azért ez egy 200 éves demokrácia. Van egy term limit, tehát a Trump az már nagyon nagy átgázolás, ugye, hogyha a term limitet is megváltoztatja valamilyen trükkel. Bannon, ami nekünk nagyon ismerős, Steve Bannon, ugye, aki az ő mondjuk Bayer Zsoltja, vagy valami ilyesmi, az azt mondja, hogy semmi gond, majd alelnöknek fogja jelölni a következő elnök, akit ő segít megválasztatni nyilván a mostani alelnöke, aztán majd cserélnek egy idő után, ahogy Medvegyev és Putyin csinálta egymás között évtizeddel ezelőtt még, és azóta is boldogan élnek, és uralkodnak. Tehát van egy ilyen félelem, de az intézményrendszer azért végül is szerint. Mondhatok egy kis politikus másik hasonlóságot?
Meg tudom akadályozni?
Meg tudod akadályozni, ha azt mondom, hogy belpolitika egy kicsi.
Nem mondja.
Hogy Biden nagyon ludas. Nagyon ludas abban, ami történt. Az, hogy annak ellenére, hogy eredetileg azt ígérte, hogy egy ciklusra megy, majd utána megkívánta a második ciklust, majd végig lebegtette, majd végül be is dobta magát. Majd amikor már föllázadt a pártja, akkor pedig kényszerintézkedésként Kamala Harris-t nevezte meg. Rettenetesen hasonlít a dolog a Gyurcsány szintómára. Tehát, hogy lefoglalva tartja az ellenzéki szinteret, miközben hát már az egész világ kacag rajta, ugye Bidenen. Ahogy Gyurcsánynak is ez lett a sorsa, hogy most már szinte másfél évtizedig minden rangsorban a legnépszerűtlenebb politikus volt, és ennek ellenére ugye őt tartották talomba, és amikor pedig ugye kényszerintézkedés révén az ő alelnöke van most ott, aki megszenvedi természetesen ennek minden hátrányát, és aztán természetesen esetleg az alkalmasságok is fölmerülnek. És ez teremt egy olyan helyzetet, Amerikában a mód az lett volna, hogy a Biden meghirdeti a primaryt, tehát egy előválasztással. Ott kiszoktak váratlanul választódni hatalmas tehetségek. Így jött föl Clinton, annak idején így jött föl Obama, hogy nyílt verseny volt a demokrata párton belül, és akkor egyszerre csak ott volt a megfelelő ember. És ezt megtagadta Biden Amerikától.
Hát, ha már a Gyurcsány párhuzamnál tartunk, egy ismerősöm mondta már a bukás után neki, hogy azért nem kellett volna a magyar médiát ilyen állapotban hagyni, hogy gyakorlatilag odadobtad koncnak, nem akaratta, nem erről van szó, az Orbánnak. Tehát, hogy nagyon könnyű volt elfoglalni. A közmédiát, hát én tudom, dolgoztam akkor annak idején, a televíziót Orbán már jóval a választások előtt megszerezte magának. Az ő emberei voltak mindenhol, és rúgdosták ki azokat, akik mások voltak.
Nagyon emlékszem erre, hogy tulajdonképpen demokratikus nagylelkűségnek tűnt. Az is volt, amikor pontosan ugye 2006-ban, amikor Gyurcsánynak azt a bizonyos beszédét a Magyar Közrádió közölte először, ahova motoros futárok vitték ki azt a dolgot, és hát az ő általa kinevezett elnök a Zuch fiú, így mondanám, mert egy baráti ember volt szinte egy ideig, de ő bevitte oda azt a beszédet, ahol a megfelelő kis részleteket lejátszották, és utána az eseményeket ismerjük. Nem kérdés, bocsánat, ezzel nem akarom a beszédet mentegetni, mert nem a beszédről van szó, hanem arról, hogy amikor egy demokráciában ugye kiderül, hogy a pártja titokban tartott értekezletén bevallotta, hogy hazugságokkal nyerte meg a választást, akkor egy demokráciában lemondanak. De most ettől függetlenül az a demokratikus nagylelkűség abban, hogy hát Istenem, hát forog a sajtó, ilyen-olyan kinevezett emberek vannak, sokszínűség van. Ahogy ez félelmetesen átfejlődött az úgynevezett legacy média, tehát a klasszikus média totális elfoglalásába, odáig, hogy már a két konglomerátum van, ugye az egyik a Mészáros birtokában hatalmas 500 tagból álló média flotta ugyanazzal a propagandával megtöltve, mint a rengeteg szárnya a közmédiának, ez a másik, ugye? És hát mára teljesen ketté vált az ország azokra a választókra, akik ezt a médiát fogyasztják, és azokra a választókra, akik keresik.
Van még egy, akikkel én egyre gyakrabban találkozom, akik nem hisznek el már semmit. Se egyiknek, se másiknak.
Igen.
Van, aki erre azt mondja, hogy hát mindenbe belehallgatok, aztán összerakom magamnak a képet. Mások azt mondják, hogy nem hallgatok én semmit különöset. Filmeket nézek meg, showműsorokat, mert mindenki hazudik. Ezek az emberek magukban sem hisznek, a semmilyen eliknek nem hisznek. Ennek következtében ők kiléptek a játékból, ami a legnagyobb veszteség. Hát mindegy, csak...
Hát ilyen kategória szinte mindig van. Hát nagy kérdés, nem tudom, neked van arra benyomásod, hogy növekedett-e ez a hallgatói, szavazói kategória.
Én úgy érzékelem, de én is egy buborékban vagyok.
Tehát. Egy bizonyos, hogy a legutóbbi időben, tehát a Magyar Péter jelentkezése óta megint visszaszorulóban van a közömbösség, és mozgósulás van. Szigorúan eme hasadás mentén.
Igen, igen. Jó, térjünk vissza, mert megakadályoztalak, hogy beszélj a közbeszédről, az amerikai közbeszédről.
Hát,
aminek két példáját láttuk, bocsánat, az elmúlt napokban, hetekben, és mind a kettő a szép szőkefehérházi sajtóreferenshez tartozik, mikor megkérdezték tőle, hogy miért Budapest lesz a csúcs.
Kitalálta ki?
Your mom. A te jó édesanyád.
Azt mondta, hogy...
És ugyanő azt mondta, amikor mondták, hogy itt van ez a 7 milliós tüntetés, Trump ellen a No Kings tüntetés, akkor mit gondol róla, akkor azt mondta, és akkor mi van?
Hát nem csak, hogy azt mondta, hanem publikált egy videót, most már minden AI, most már minden mesterséges intelligenciával készülő videó. Becsületére legyen mondva, ez a videó nem is tagadja, hogy az, mert Trump koronával a fején fölül egy repülőgépre, és tonna számra leszarja az ellene tüntetőket. És ez a videó az ő szájtjáról megy ki.
Igen.
Na most, amikor fölülről ez megy lefele, és akkor ugyanúgy, ahogy itt, ami nálunk mondanák, akkor megkérdezik, hogy de mégiscsak hát a köztársaság méltósága, a politika becsülete, nevelő ereje, vagy bármi hasonlót, akkor azt mondja, hát ők kezdték, hát azt mondták, hogy királyi hatalmam van. És szóval, hogy no king, azt mondták nekem, hát dehogy nem, akkor csak válaszoltam. Na most természetesen az elvadulás a válasznál történik, mert a No King tüntetés mindössze ezeknek a hatalmi túllépéseknek a jellemzésére szolgáló hasonlat volt, nem pedig ez a végtelen erőszakos, a másik felett semmibe vevő közbeszél. Hát az, bocsánat, egy nagyon klasszikus történet, taxival megyek a repülőtérről a szállodámba, és egy szemelláthatóan angolul még nem tökéletesen beszélő bevándorló ül a volánnál. És mondom neki, hogy ne haragudjon, nem tudom megállni, ha nem tetszik neki a kérdés, akkor küldjön el, hogy mit gondol Trumpról. Imádom, mondja. Mondom, nem túl durva a bevándorlókkal, túl puha. El kell küldeni őket. Mondom,
hogy
és,
ne is
és,
rá, hogy ne rám kerüljön a sor.
De nem rájuk. Azért, mert hogy azok hogy mondjam, én, és ő iráni. Ugye, tehát, hogy és ugyanakkor megkérdeztem a véleményét Iránról is, ahonnan ő eljött. És úgy beszélt róla, hogy our revolution. Szóval egy ilyen... És a legvégén beszéltünk még egy kicsit Trumpról, és utána azt mondta, hogy hadd vágjam rövidre a dolgot, mondta. Úgy beszél, ahogy kell a hatalomban. Tehát egyszerűen tényleg a King dologról van szó. A hatalomban így kell beszélni, abba kell hagyni ezt az intellektuál beszédmódot, abba kell hagyni az intézményekre való hivatkozást, abba kell hagyni az ideológiákat. Ő a hatalom, megválasztottam, így beszél, én is így beszélnék. És ez a dolog terjed, hogy ez meddig megy, nyilván azért mégiscsak egy... amelyik a legősibb választásos demokrácia, amíg egy választás vissza nem hoz egy olyan valakit, aki vissza akarja állítani ezeknek a dolgoknak a becsületét. Félő, mindig romlás idején minden nemzedék ettől fél, hogy visszavonhatatlan romlás következik be bizonyos fokig. Ettől félhetünk, de ennek ellenére csak ebbe bízhatunk.
Hát bízhatnánk, hogyha a demokraták nem lennének annyira gyengék, bár van, aki azt mondja, hogy ez vitatható, mert bizonyos körzetekben elég jól állnak ott, ahol egyébként időközi választások lesznek, vagy esetleg csatatérállamok esetében is, ezt én nem tudom megítélni.
Igen, ez természetesen így van, hát azért ugyanúgy, mint nálunk, végig az Orbán korszakban igazából történelmi léptékkel nézve fele-fele volt az országnak, csak nem tudott egyesülni, ugye nem volt valaki, aki egyesítse, és hát egymással vitatkoztak, hogy ki legyen az egyesítő, ugye azon az oldalon, és ezért nem volt előrelépés, pedig az Orbán korszakban lezajlott körülbelül 4 választásból, legalább 2-ben számszerűen többen szavaztak a leváltására, mint a megtartására, és mégis így történt. Amerikában is alapjában véve azért így van, és ez reményt nyújt. ezzel szemben kell a figurehead, nincs mese. Ez a politika ilyen, amikor Max Weber meghatározta azt, hogy mi egy párt, akkor ideológiáról egy szót nem ejtett. Azt mondta, a párt egy vezérnek és egy konstituenciának a találkozása. Ez volt a politika tudomány megalapítójának a meghatározása arról, hogy mi egy párt.
Sokáig azért nem volt egészen így, mint most. Nem voltak vezérelvű pártok. Vagy voltak?
De ezt most vezérelvűnek nevezzük, holott mondom, Max Weber egyszerűen pártnak nevezte.
Hogy nem Weber egy ideológus volt, de, és egy elemző, nem?
De ebben egy mélységes antropológia van ebben. Az, hogy rendben van, tartós demokráciákban, ahol azért egy ideológia is tartozik egy párthoz, de még ott is úgy van, hogy hatalmas csatát vívnak egymásra a politikusok, hogy melyikük személyesítse meg. És az eldönti annak az ideológiának a sorsát a következő választáson. Tehát még ott is így van, ahol hagyományos ideológiák még vannak. De hát ma már ugye a klasszikus média húnyásával már a hagyományos ideológiák is változóban vannak, és így aztán, ahogy te most nevezted, egyre inkább vezérelvű a dolog.
Volt egy kb. 7 milliós tüntetés Trump ellen, ugye erre szórta ő a fekáliát a filmjében, amiről sokan azt mondják, hogy hát azért ezt most már fogadjuk el Amerika ébredésének. Mert azt mondtad, hogy az emberek azt mondják, hogy az intézmények dolga, hogy kiálljanak értünk, meg az értékeinkért, nekem nem kell rohannom sehova. És mintha most látnák, hogy ez nem így van, ahogy te mondtad, hosszú a reakcióidő. És akkor kimentek utcára, sok helyen, sok amerikai városban, Nyugat-Európában is. De hogy ez mit ér, azt nagyon nehéz megmondani.
Egészen biztos fontos. Az is fontos, amiről eddig beszéltünk, hogy személyesüljön meg, legyen szószólója. Hát ez félelmetesen párhuzamos megint csak azzal, ami itthon történik.
Igen, majd éppen azért majd rá akartam varni erre a 23-át.
Nincs messze, szóval ez fontos. Az, hogy az ország vidéken, Tisza-szigetekbe szerveződik, az ellenzéki érzelmű szavazó összekötve azzal, hogy meg is személyesült az ellenzék, ugye az Orbán ellenzéke. Azért ez nagyon fontos alap, és aztán ezek a hatalmas tüntetések, ugye akár itt Pesten a Pride, akár most október 23-án a Nemzeti Menet, hát ezek nagyon fontosak, persze.
Igen, csak az ember azt gondolta, mert hogy mibe tudunk kiindulni, hát a múlt mindig az, ami valamiképpen folytatódik bennünk, bár tudjuk, hogy ez egy hülyeség, hogy Orbánnak ugyan kevés a pénze, de rengeteg programocskát indított el, ilyen-olyan engedményekkel, alacsony kamatozású hitelekkel állt ez a lakásprogram 3%, de egyébként a 3 gyerekes anyáknak juttatott SZIA mentesség, amiről egyébként szakértők azt mondják, hogy ezt áprilisban a választások után azonnal föl kell mondani, mert nem fog menni. Mint ahogy a munkabér, a minimálbér emelése sem fog megtörténni most már, mert arra nincs pénz. De én azt gondoltam, hogy ez mégiscsak hatással lesz az emberekre. A 23-a nem ezt mutatta.
Az emberekje válogatja, mert én szerintem mindezek a trükkök, amiket mindegyikhez hasonlót mindig kipróbált már, ma már kizárólag a bázisának a megtartására megy. Tehát onnan elszivárogtak emberek a senki földjére, az ő bázisából, és azokat próbálja visszaszerezni. Én szerintem semmi esélye nincs ma már arra, hogy átnyúljon azoknak a táborába, akik meggyőződtek arról, hogy pontosan őtőle, és a tényleg hiper-hiper korrupt rendszerétől meg kell válni. A saját korrupciójának a bűzét próbálja illatosítani, hogy így mondjam. Tehát, és ez szerintem esélyt ad arra, hogy egy kicsit visszaerősödjön a saját bázisában, a saját bázisa régi színvonalához közeledjen, de hogy átnyúljon, hogy ezt a 50-50-t átbillentse a másik oldalra, erre nincs esélye. Ennek ellenére természetesen mindenféle törvényi trükköket, választójogi trükköket utolsó pillanatban bedobhat, de ma már azoknak a legitimitása is nem hogy kényes, hanem a legitimitás hiánya most már ellene fordulna. Tehát nekem az az érzésem, hogy ebben már nem igazán merne belevágni, mert ha véletlenül ilyen módszerekkel győzne, mondjuk, ugye finoman az 50 fölött a kétharmadot egészen biztos, hogy elvesztette, ahogy Magyar Péternek nagyon invenciózus kormányzásra lesz szüksége, ha nem érné el a kétharmadot, és bizonyos értelemben szimpátiával figyelném, de vergődés volna a buktatók között, ugye, ami ott van a 9-12 évekre kinevezett, stb. De Orbánnak is az volna. És ha véletlenül nyerne néhány százalékkal ilyen körülmények között, a mára megszervezett ország, különösen az, hogy vidéken megszervezett ország és országi járásokkal megszervezett ország, tehát egy személyi jelenléttel megszervezett ország, illegitimnek tekinteni ezt a hatalmat. Média szempontból teljes joggal, és ha törvényi trükköket dobna be, akkor az is meg lenne nevezve. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen megfordult a dolog. Mindenképpen vége az Orbán korszaknak. Hogyha az Orbán valamennyire megnyeri, vagy nem nagyon veszíti el, vagy ilyesmi, akkor arra elég a következő 4 év, hogy megpróbálja kimenteni a vagyont.
Tulajdonképpen ez ugyanaz, hogy a Kádár korszak véget ér, de Kádár még maradt egy pár évig.
Igen, csodálkoztam, hogy a beszédében most október 23-át fölmeri hozni Kádárt. Ezt annak a jelének tekintem, hogy meg van győződve, hogy az emberek többsége is már Kádárt negatív figurának tekinti, hiszen nagyon sokáig nem ez volt ugye a helyzet. Nagyon sokáig, ha azt mondták, hogy Kádár, akkor az pozitívabbnak tűnt, mint sok-sok után a következő év számos ember számára. Tehát ha ő azt mondja, hogy Orbán már az öreg Kádár, akkor ez azt jelenti, hogy már ettől se tart, hogy ilyen értelemben tekintik pozitívnak, ahogy valószínűleg nagyon sok Orbán szavazó éppen a Kádárhoz való hasonlatossága miatt szimpatizált vele Orbánnal.
Volt egy... gondolom nem szándékosan önveleplező mondata Orbánnak. Ugye hát miben vagyunk? Hát magas inflációban, zuhanó gazdaságban, rossz gazdasági környezetben, elégedetlen emberekkel, semmire se való nyugdíjakkal, itt az alsó kategóriára gondolok persze, szóval nem jó a közérzet. És mit mond ilyenkor a népének a miniszterelnök? Azt mondja, hogy a magyar nem kíván semmit, csak szabadságot. Amiben ugye az van, hogy nem is tudok nektek adni semmit. Szabadságot se persze, de hát ez egy más dolog. Enni nem tudok adni nektek.
Hát még ennél is kevesebb van benne az a rágalom, hogy a másik oldal nem szabadság. Sem ennél több nem nagyon van benne. De mondom, annak képzetnek nyugodtan véget vethetünk, hogy itt a tömegnek vagy a többségnek a megnyeréséről van szó. Valószínűleg egyszerűen arra megy ki az egész izmozás, hogy a 50-50 közel megmaradjon a következő parlamentben, még akkor is, ha elveszíti, és akkor ezzel meg lehet akadályozni a radikálisabb rendszabályokat, a számonkéréseket, és ki lehet menteni a vagyont. Szerintem messze menően erről van már szó, és az egész összetartás odafönt csak erről szól. hogy mentsük, ami menthető, és az egy nagyon konkrét fogalom gazdasági értelemben. Az egy nagyon konkrét fogalom. Ottan ugye megindult a magyar specialitás ezeknek a, hogy hívják ezeket a befektetési alapokat, ugye magyar specialitás, hogy azok névtelenek, ugye ezekbe való átmentése, meg a külfölddel való mentése.
Meg a családi ezüst, ez most az 5. kerületi műemlék paloták eladása.
Hát ez hihetetlen, ugye az arab kapta meg a volt belügyminisztériumot, ami persze valaha egy csodálatos banképület volt, aztán belügyminisztérium lett, de mit tudom én, hát legalább belül nem lesz szétverve, mint a többi, talán nem tudom. De az arab kapta meg, aki azt a felhőkarcolót kapta volna, aki ugye videó hozza, hogy a Tiborcékkal sétál.
De ez csak egy részlet, tehát, hogy mindent kidobálni, mindenért pénzt gyorsan beszedni.
Csak erről van már szó. És hát ugye az Orbán kosz, a titka, az Orbán tehetségének a mértéke az volt, hogy ő tényleg, miközben ugye tényleg elképesztő gazdagsága van együtt a családnak. Ugye tényleg messze magyarországi mértéken túl hatalmas vagyon van a család összesített kezén, és a családi strómanoknak a kezén. De eközben ő a politikai népszerűségével biztosította ennek a bántatlanságát. Ez kétségtelen egy tehetség, ugye? És ugye most azért veti be magát minden pillanatban mindenütt, hogy ennek a maradékát ugyanerre a célra, a kimentés érdekében felhasználhassák.
De nagyon sokat fogyaszt magából, hogyha úgy tűnik. Tehát az ő karizmája az lehet nem csak egy ütött kopott, hanem így mállik.
Bocsánat, ez az én érvem. Már nem számít. Már csak az számít, hogy a kimentést megolajozza a maradék orbánista választói tömeg összeszedésével, és egy minél, ha el kell veszíteni a választást, akkor egy minél erősebb ellenzék bebiztosításával, amelynek akkor már semmi más célja nem lesz, mint ezt a 4 évet arra felhasználni, hogy kimentsék a vagyont.
Ő beülne az ellenzék vezérének?
Ezt nem tudom, de hogy a kármentéshez, a számonkérés halogatásához, meglassításához, a törvényi ürügyek felhasználásához egy erős ellenzékre van szüksége, az egészen bizonyos.
Hát, akkor itt jön elő az, hogy föl kell mérni egy idő után, biztosan föl kell mérni, hogy a Tiszának hol van az üvegplafonja, és hogy mi a többi demokratikus ellenzéki párttal milyen lesz a viszonya, ez megkerülhetetlen, gondolom.
Hát én nekem erről más a véleményem. Én azt gondolom, hogy aki ma hazafi, az kívánja, hogy 2/3 legyen, hogy gyorsan véget lehessen vetni ennek a dolognak, és egyszerű matematikai kérdés, hogy csak egy pártnak lehet 2/3. Az egyszerű, holdkóros, meg saját választók becsapása, ha egy párt azt mondja, hogy induljunk az egyéni körzetekben a Tisza ellen, de majd összeadódik a parlamentben 2/3, meglássátok. Ilyen nincs. Ahol billegő körzetek vannak, egy szavazat is egyszerre 2 mandátumot vesz el az Orbán lebontó többségből, mert egyet elvesz a Tiszától, és egyet odaad a Fidesznek. Ezek az ellenzéki kisebb pártok kizárólag a Tisza szavazataiból vehetnek el, ők az Orbán szavazatai oda nem mehetnek. Az Orbán szavazatai intaktak ezekben a körzetekben, és hogyha van akár csak 10 olyan billegő körzet, ahol 1-2% szavazat elveszi a Tisza szavazatait, akkor soha vissza nem térő mandátumokat vesz el a kétharmadtól. Tehát ez, amit te mondasz, sajnálatos módon akkor fordulhat elő, hogy el kell gondolkodni az ellenzéki pártokkal való szövetségen a következő parlamentben, ha sikerül ezeknek a pártoknak leverniük a Tiszát az ügydöntő kétharmad alá, és akkor sincs lehetőségük kétharmadra, akkor már csak az a kérdés jön elő, hogy egyáltalán össze lehet-e hozni 50-nél több százalékot az egyes intézkedések mögé. Tehát én azt gondolom, hogy minden választónak meg kéne gondolnia, hogy rendben van, baloldali, rendben van, hogy mondjam, kutyapárti, nem tudom, hogy azt hogy kell nevezni, ott van szeg az a kategória, aki mindenben csalódott, és azt gondolja, hogy egyszerűen tisztességesnek kell lenni, és nem kell ideológia. Vagy zöld, vagy ilyen, vagy olyan. Rendben van, de
egy tényfelől nézem ezt.
De ugyanakkor ezeknek a pártoknak, a korábbi szavazóinak a nagyobb része már ott van a Tiszánál, és garancia arra, hogy ezek az értékek figyelembe lesznek véve, mert ha nem, akkor villámgyorsan cserben lesz hagyva Magyar
Értem,
Péter.
De szembe kell nézni azzal is, hogy a Tiszapárt növekedése nagyon lelassult, és nem lehet biztosra az ember abban, hogy ez egy növekedés folytatódni fog. Azért mondom, hogy abban az esetben, ha kiderül, hogy megvan az üvegplafonja, akkor kell elgondolkodni a dolgon.
Én ezt ne haragudj, másképpen látom, pont fordítva látom. Azt gondolom, hogy minden erővel arra kell törekedni, hogy minél erősebb legyen. Van egy tanácsom ezzel kapcsolatban egyébként azoknak a szavazóknak, akik ilyen nagyon erősen ragaszkodnak az ideológiai értékeikhez és a pártjaikhoz. A szavazat megosztásnak van egy olyan módja, ami segíti ezt. Nevezetesen az egyéni körzetekben az esélyesekkel kell szavazni, ami nyilvánvalóan a Tisza. És a szívünket a listán kell megvallani. Ha ezt legalább meg tudják tenni, akkor eleget tettek a pártjuk kérésének, amelyik szerintem ugye kicsi felelőtlen módon mindenütt szembe megy a Tiszával az egyéni körzetbe, akkor és ezzel utána a listára szavazva segíteni tudják a pártjukat, hogy esetleg megugorják az 5%-ot. Ennél többet amúgy se tudnak tenni. Teljesen fölösleges az egyéni körzetben is az ő jelöltjükre szavazni, az kizárólag a kormány, rossz esetben akár a kormányváltásnak, de mindenképpen egy erős többségnek a lehetőségét rombolja. A vádam az, hogy ezt a pártvezetők tudják. Nem biztos, hogy a szavazók tudják, hogy az egyéni körzetekben elindulva ez a párt minden egyes billegő körzetben a 0,2-es jelenlétével is akár egyszerre két mandátumot tud elvenni az Orbánt leváltó többségtől. És hát ez egy borzasztó nagy felelősség. Azt hiszem, elmondtam ezzel kapcsolatban mindent.
Nem tudom. Igazából ez a október 23-a, ez a egyébként nyilvánvalóan Tisza fölény, amit én nem vártam.
Mitől látod egyébként?
Mert azt gondoltam,
a lelassulást mitől látod, vagy miben látod?
Hát azért a felmérésekből. Hát az elmúlt másfél évben egy ilyen rakétaszerű fölemelkedés volt ennek vége.
De hát azt hozza, amiről beszéltünk itt most már, hogy itt majdnem két évtizedig ez az ország 50-50 volt. És az együtt nem működése, vagy a meg nem személyesítettsége, vagy a célra nem tartása az ellenzéknek, okozta még olyan esetben is néha az Orbán győzelmét, amikor többen szavaztak együtt véve a leváltására.
De te is tudod, hogy az ellenzéki párt, a demokratikus ellenzéki pártokról beszélek, szavazói között egyébként nagyon sok értelmiségi van, aki úgy gyűlöli a Tiszát egy picit jobban, mint Orbánt.
Én azt gondolom, hogyha ez a tanács, ami implicite benne van, amit itt az üvegplafonról mondtál, ha ez a tanács megvalósulna, és a választás előtt elkezdene a Tisza arról beszélni, hogy ezekkel az ellenzéki pártokkal akar összefogni, akkor Orbán hátradől és kér egy kávét.
Amúgy is van ebben veszély, ezek nélkül is, mert mondom, én beszélek emberekkel, akik nem hisznek semmiben annyira, ezt elfelejtettem az előbb mondani, hogy abszolút visszaköszön a Rogán műveknek az a jelszava, hogy tulajdonképpen a Tiszapárt az a Fidesz 2.0. Így gondolják.
Azok az értelmiségek, vannak ilyenek, igen. Nagyon remélem, mondom, hogy legalább arra tudják venni magukat, hogy hasznos módon osszák meg a szavazatukat, és ilyen módon segítsék a rendszerváltást, mert enélkül, mondom, akár a kormányváltás is veszélybe van. Én azt gondolom, hogy ez egy értelmiségi szórakozás, ez a lefideszezés. Egyrészt minden jelentős ellenzéki vezér az utóbbi évtizedekben a Fideszből jött. Gondolj egy Hatházira, gondolj egy Márki-Zay Péterre, gondolj bárkire. Egyszerűen teljesen természetes dolog, hogy így történik. Egyszerűen azért, mert aki nem akart kommunista utód pártra szavazni, nevezzük így, vagy nem akart mondjuk a már nagyon kihúnyóban levő liberalizmus fákjájára az SZDSZ-re szavazni. Ugyanakkor reménykedett abban, hogy a fiatal Fidesz, a mégiscsak liberális, megújítja az országot, és átvezeti abban, amit ígért. De hát az természetes, hogy azok az erők, akik ebben a korrupciónak ezt a hihetetlen mértékét látva kiábrándultak, ugye, azok, és hát ugye a Magyar Péter egy nagyon normális politikát folytat, amikor minden erejével, és ezt segíteni kéne, minden erejével azért küzd, hogy az ilyen fideszesből minél több kiálljon az Orbán mögül. És a változásra szavazzon. Ezt segíteni kéne, nem azzal, hogy amikor egy olyan témától tartózkodik ideológiai színvallástól, amely a mainline fideszeseknek esetleg még drága, akkor azonnal ostorozni kezdik és lefideszkettőzik.
Mi az utolsó kérdésem, mert csak ennyire van idő. Mi a titka a Fidesz szavazóbázisnak? Azért volt itt egy nagy fölvonulás, ők se voltak kevesen. Jó, láttam a buszokat, tudom az uzsonna csomagokat, minden rendben. Hát, ezt szoktuk meg, várjál. De azért ez a kiállás őszinte. Legalábbis elég jelentős.
Így van, de nem tudom, mennyi időnk van még.
Van nagyon... nekünk 7 percünk.
Na, akkor elmondom azt, hogy négy lejtőből áll ennek az országnak a szavazó tömege. Az életkori, a települési, a médiafogyasztási, és hát tudtam egy negyedikről is, amikor még ide tartottam, mindjárt eszembe jut. Mindegyiknek, ja bocsánat, és a tanultsági. Ugye a legtanultabbak ellenzékiek, a városokban élők ellenzékiek, most nagyon csúnyán általánosítok természetesen, a letöltős online médiát fogyasztók ellenzékiek, ugye, és ugyanígy van a negyedik dologgal kapcsolatban is, tehát médiafogyasztás, tanultságban, településben és életkorban a fiatalok mind ellenzékiek. És ez a négy nagyon erősen megszakad a közepén. Ez szociológia, amit mondok, nem emberi megítélés. Nem emberi megítélés, mert mert láttam interjúkat, végtelenül becsületes emberek mentek a békemenetre is, és így tovább. De szociológiailag ez így néz ki. Ez így néz ki. Tehát az Orbán 20 év alatt a választósága nem, hogy tökéletesen megfordult, és ezeknek a lejtőknek a tetején levők voltak az ő szavazói, hanem ő tudatosan már rá is játszott arra, hogy ezeket nyerje meg magának, és lemondott ezeknek a lejtőknek, nem tudom melyik a csúcsa, vagy melyik az alja, teljesen mindegy, ezek ilyen kontinuumok, amik meghatározzák, hogy valaki szinte szigorúan meghatározzák, hogy valaki kire szavaz. És hát én azt gondolom, hogy ez a titka, hogy ő már tudatosan a kevésbé tanultra, már tudatosan a médiától, a letöltős médiától elzártra, aki ha hazamegy fáradtan, akkor csak bedugja magát a konnektorba, és az ő általa tökéletesen elfoglalt televíziókat nézi, ugye, vagy rádiókat hallgatja, míg a zenerádiók is mind, ugye, 3 percben az ingyenes propaganda, ingyenesen szolgáltatott propaganda híradást hallgatják, és így tovább. A lemondott a fiatalokról most egyszer megpróbálta ebbe a beszédbe megszólítani, és ugye, hogy igazad van, hogy kopik a karizma, képes volt azt a hülyeséget mondani Orbán ebbe a beszédbe, hogy gyertek le a gépről. Hát ennél nagyobb sértést mondani a fiataloknak, ugye, és így tovább. Tehát én azt gondolom, az összes lejtővel így van. Az az igazság, bocsánat, hogy lejtőnek nevezem, mert ez képzetes, hiszen csak egy kontinuum két feléről van szó. Én azt gondolom, hogy ez a titka a dolognak. Ő tudatosan az ilyen választókra utazott, a média elfoglalásával, a törvények megváltoztatásával, a helyi rabszolgaság kialakításával.
És az ő beszédstílusával.
És a beszédstílusával.
Ugye hozzá öltözködött, és hozzá viselkedett ez a
réteghez. Szóval szerintem ez a titka tulajdonképpen egy még egyszer mondom, egy politikai tehetségről tanúskodik, hogy egyáltalán még ekkora magas százalékba eléri ezt. Ennek a... Tehát, hogy micsoda média elfoglaltság, hát olyan, amilyen nálunk van, olyan média elfoglaltság kell ahhoz, hogy ilyen fokú korrupció mellett ennyire kicsit bukjon csak. Szóval ez a gigantikus, tényleg elmondhatatlan korrupció bármely országban normális média viszonyok mellett réges-régen lecsengette volna ezt a hatalmat.
Hát köszönöm szépen. Folytatjuk legközelebb.
Én is köszönöm.
Még egyszer gratulálok a díjathoz.
Köszönöm szépen.
Haraszti Miklós író, újságíró, volt országgyűlési képviselő, az EBSZ korábbi sajtó, szabadságreferense volt velünk. A műsor készítői Szegedi Tímea, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor. Köszönöm a figyelmüket. Minden jót.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.